juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Októberben érvényesíteni kell a diákigazolványokat. Október 31-éig érvényesek a 2024-2025-ös tanévre, vagy annak második fél évére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok, valamint azoknak a tanulóknak a diákigazolványai, akik a 2024-2025-ös tanévben töltötték be 16. életévüket. A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesítetni kell, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. November 1-től a 2009. szeptember 1 előtt született tanulók diákigazolványa már csak érvényesítő matricával használható. A BKK felhívja a szülők és diákok figyelmét, hogy a lejáró diákigazolványokat október 31-éig érvényesítetniük kell ahhoz, hogy utána is igénybe vehessék kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést. Bemutatta az új Intercity motorvonatait a Gyesev. A vasúttársaság Facebook oldalán olvasható bejegyzésén láthatók is az új szerelvények, és számos részlet is kiderül a Stadler által gyártott vonatokról. A motorvonatok megrendelését a Gyesev már tavaly bejelentette, 11-et rendeltek a gyártótól. Már elkészült a járművek külső-belső dizájnja, természetesen a vasúttársaság zöld-sárga színvilága is kiemelt szerepet kap. A Gyesev új energiatakarékos vonatai akár 160 km/h sebességre is képesek lesznek, és olyan rugalmas ülésberendezéssel készülnek, ami télen több ülőhelyet, nyáron pedig kerékpárszállítást is lehetővé tesz. Az OTP Bank fontos közleményt adott ki, melyben felhívta ügyfelei figyelmét a közelgő, több szolgáltatást érintő leállásokra. A bank rendszerfejlesztési munkákra hivatkozva több időpontban is szüneteltetni fogja bizonyos szolgáltatásait. A legjelentősebb háromnapos leállás október 23-án 8 órától, október 26-án 4 óráig tart majd. Ez idő alatt a lakossági hiteligénylésekhez jelzálog, ingatlan, személyi, babavárókölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel, áruhitel, kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetők. Újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba a magyar állampolgárok, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy az Egyesült Államok szeptember 30-ától feloldja a vízummentességi program korlátozásait. Az ESTA elektronikus belépési engedély az Egyesült Államokba újra 2 évre lesz érvényes, és a 2 év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak. A miniszter a döntést újabb komoly eredménynek nevezte Donald Trump elnök hivatalba lépése óta. Magyar konzulátus nyílt Oszakában, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a közép-európai országok között elsőként nyitott diplomáciai képviseletet Magyarország Oszakában. Az idén is több millió emberre számítanak a világ minden tájáról a szombaton kezdődött Oktoberfestre Münchenben, írja az Infostart. A kéthetesben a sörkülönlegességek mellett többféle programmal várják a látogatókat. A biztonságról csaknem 600 bajor és külföldi rendőr gondoskodik majd. Tavaly megközelítette a 6,7 milliót a résztvevők száma. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy legfeljebb kissé fátyolfelhős száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon és a Délalföldön helyenként élénk marad a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken ennél alacsonyabb, még a kissé szelesebb tájakon ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mindannyian Istenhez tartozunk, és az ő jelét viseljük a szívünkön, és a missziós küldetés, hogy adjuk tovább azt az örömhírt, hogy igen, van feltámadás, hogy igen, van remény, hogy a halál nem az utolsó szó, hogy a szenvedés, az csak egy állomás, és onnantól kezdve van tovább. Ez minden keresztény embernek az az öröme kéne, hogy legyen, ami erőt ad. Az, hogy utána már milyen hivatás, hogy most családos, vagy éppen egyedülálló, vagy hogy éppen szerzetesi, ez már az Istennek az álma és az ajándéknak az elfogadásáról szól, de mindannyian erre vagyunk hivatva, hogy Isten szeretetének a csatornája legyünk a világ számára, mert hogyha ő fogja a kezünket, akkor mihelyt megfogjuk valakinek a kezét, valójában megtörténik az, hogy az Istennel fogunk kezet.
És volt egy ilyen konkrét pillanat, amikor így érezted, hogy akkor most Zsófikám, én szeretném, hogyha te az én szerzetes nővérem lennél.
Igen, volt. Vicces, mert alapvetően elég konkrét ember vagyok, és a jó Istennel is így jól megbeszéltem, hogy jó, itt vagyok egyetemen, de most már hivatás kérdésben én szeretnék választ kapni, és adatott egy lehetőség, hogy Erasmusszal külföldre utazzak, és úgy voltam vele, hogy jól van, uram, letelik ez az időszak, én utána választ szeretnék kapni a hivatásomban, és úgy hazajön, hogy ezt intézem. Mert ha nem szerzetes, akkor én meg akarok házasodni, szeretnék egy szép keresztény családot, és így haladni előre. Most az a döbbenet, hogy az Erasmus ideje alatt, amit külföldön töltöttem, tele volt annyi jelzéssel, hogy nekem szerzetes hivatásom van, csak nem tudtam felismerni. És úgy jöttem haza, hogy hát, szerintem nekem családos hivatásom van. 98% nekem ez, de ezt a 2%-ot, hát, azt nem tudom lezárni. Hogyha mégsem ez lenne az utam, uram, akkor szólj, így megbeszéltem vele, hogy akkor legyen így. Én megmentem, hogy járjam az utamat, és nagyon vágytam közösségre. Nem volt nekem elég, hogy a gimiben volt hittan, szerettem volna egyetem alatt is folytatni. Volt bennem ez a vágy mindig, hogy ismerni az Isten, ő végtelen, de egyszerűen vonzott, mint máig. És nagyon hálás voltam, amikor pont Albertfalván megérkezett Gável Henrik atya, és elindított egy ifjúsági közösséget, csütörtök esti hittanokat, és nagy örömmel kezdtem el oda járni, és rengeteget kaphattam. mindig azt éreztem, hogy van egy újabb plusz gondolat, ami lelkileg kibontakoztat, hogy megismeretem jobban az Úr Jézust, hogy itt van velünk az oltári szentségben, és csak felerősödött bennem az, hogy milyen jó vele lenni. Tehát egyszerre tágult bennem a szívemben a vágy a vele töltött idő iránt, illetve az, hogy vele és érte tenni. És olyan érdekes volt, mert ebben az időszakban kezdték el mondani az emberek, hogy te Zsófi, neked nincsen hivatásod, és így hát mondtam, hogy hát van családos, és hogyha hívna az Isten, akkor mennék, de nem hív, és még dühöngtem is, hogy hát a családos is ugyanolyan hivatás, és hát nyilván, de már ott volt valami, kezdett valami kibontakozni. Szívesen elmesélem ezt a részt így a hivatás történetemből, mert rendkívüli számomra megtapasztalni azt, hogy mennyire konkrét az Isten az ember életében. Ugye említettem a családos táborokat is, és hát most már szervezőként vettem részt 2017-ben, meg hát már ott előtte is rengeteget segítettem szívesen, és hát elérkeztünk Bodajkra. Most Bodajkon tudni kell, hogy van egy Mária kegyhely. Én akkor tájt így fiatalként már nagyon kezdett elegem lenni, hogy egyedül vagyok, és hogy most már szeretném az utamat, és akkor csak így ennyit mondtam az Füzanyának, hogy most már elegem van, nem bírom tovább, küld a férjemet. Jó volt, otthonos volt, nem gondolkodtam sokat rajta, hogy most itt hány üdvözlégyet kéne mondanom, egyszerűen csak sóhajként jött belőlem, mert így éreztem magam. És az volt a döbbenetes, hogy a családos tábor alatt volt egy olyan szent mise, ahol pont az elköteleződésről volt szó. A szerzetes és papi hivatásokért imádkoztunk, és gondoltam, hogy hát majd, ha én már nem lehetek szerzetes, akkor majd a fiam az, hadd legyen pap. Nem is értem, miért nem akarják a szülők, hogy a gyerekük pap legyen. És ott abban a pillanatban jöttem rá, hogy Uram Jézus, hiába mondogatom neked, hogy mindenem a tiéd, hogyha nem nyitom meg a szívemben ezt a kérdést, hogy szerzetesség. Mert mindaddig a pillanatig, ha jött egy gondolat, majd ha szerzetes leszek, akkor ezt a rózsafűzért fogom imádkozni, majd ha szerzetes leszek, erről fogok írni, majd ha, és mindig így lögtem el magamtól, hogy nem Uram, majd döntsd el te. És így szépen így megoldottam az életemet, hogy erről nekem nem kell gondolkodni. Hát nyilván el sem tudom képzelni, hogy merre, mikor és hogyan. És ott abban a pillanatban ott megértettem, hogy tehát akkor igazából hazudok, ha azt mondom, hogy mindenem a tiéd, de ezt a részét a szívemnek nem merem megosztani veled. Hát akkor jött az a pillanat, hogy akkor nyissuk meg a szívemet. És akkor, ha szerzetesség, akkor legyen. Úgyhogy miután bocsánatot kértem így az Úr Jézustól, utána ez a dolog így elindult, hogy akkor menjünk, és úgy éreztem magam, mint aki egy fekete lyukba ugrik bele, mert ötletem nem volt, hogy ez hogy néz ki. Nyilván vonzott már korábban a Kármennek a világa, tehát a Víjai Szent Teréznek nem csak a barátsága, hanem a lelkisége is elkísér, a szemlélődés utáni vágy, a tudni megállni és rácsodálkozni a dolgokra, ami az imádságnak is egy nagyon intenzív dimenziója, hogy az ember így megtapasztalja az Istennek a jelenlétét. De ezután indult el egy olyan intenzív keresés, amilyen csiki-csuki játék volt, hogy igen, nem, mi lesz, ha nem tudom, ezer kérdés. És itt volt egy nagyon sarkalatos pont, ugyanezen a nyáron, augusztusban, hittantábor volt, 0-24-ben a gyerekekkel, és megtapasztaltam egy olyan mennyország érzést, hogy reggel szentségimádással kezdhettem csendben ott az Úr Jézusnál, utána közös szentmise is a gyerekekkel a nap folyamán, de végig játék, akkor a zsiványokkal egy picit így megharcolni, hogy mi van, akkor hogy mindenki menjen időben enni, akkor aludni, és a többi. És nagyon boldog voltam így velük ott. És akkor fogalmazódott meg bennem nagyon intenzíven egy imádság alkalmával, megint szentségimádáson, hogy jó, Uram, én a tisztaságért és a fiatalokért szeretném szentelni az életemet. De még mindig azt éreztem, hogy ez nekem nem elég, mert mindannyian arra vagyunk hívva, hogy tiszta szívvel éljünk, bármilyen hivatás is legyen, és ez még mindig bármelyik hivatás lehet, és akkor föltettem a kérdést, hogy hogyan tovább. És akkor jött a gondolat, hogy szalézi nővérek, és ennyi. Az egészben az volt a döbbenet, hogy én nem tudtam, hogy léteznek a szalézi nővérek, és úgy voltam erre, hogy ez jó, ez eszembe jutott, majd rákeresek a neten. És nagyon viccesen hangzik, de tényleg így volt. És utána rákerestem a neten, és igenis léteznek szalézi nővérek. Tudtam, bocsánat, zárójelben, hogy szalézi testvérek léteznek, mert már mint mondtam, hogy Don Bosco iskolába jártam, ahova néha jöttek a szalézi testvérek. De ötletem sem volt, hogy léteznek nővérek is. És amikor megtaláltam, hogy van hivatás gondozó, vagy hivatás tisztázó lelki gyakorlat, zárójelben hivatás tisztázó lelki gyakorlat abban segít, hogy a kereső ember felfedezze, hogy mégis mi az Isten álma róla. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyek és rögtön szerzetes leszek, mert annak semmi értelme nem lenne. Arról szól, hogy felfedezzem, hogy alapvetően én ki vagyok, milyen vágyak vannak bennem, és hogy utána mi lehet az Istennek a vágya velem, mert Isten boldoggá akar tenni. Ennyi az ő lényegi szándéka, mert szeret, és azt akarja, hogy boldog legyek. Na most ő készít mindenki számára egy utat, amit szabadon elfogadhatok, vagy sem. És én ezt meg akartam ismerni. A csodálatos az volt, hogy amikor én elmentem Pesti Dekúti rendházunkba, akkor én már az első találkozás után éreztem belül, hogy én szalézi nővér leszek. Nyilván utána jött egy hosszú benső küzdelem, harc, az összes félelem, ami lehetséges, előjött bennem, de sok segítséget is kaphattam, és utána nem sokkal megfogalmazódott a végső döntés számomra. Édesanyám nagyon sokat segített, mert ő volt, aki végül kimondta, hogy hát de Zsófia, a szabad akaratodat nem hagyhatod az Istenre, neked kell dönteni. És ez akkora lendületet adott nekem, hogy ja, tehát, hogy mindig hárítottam, hogy majd Istenem, majd döntsd el te. Nehogy véletlenül rosszul döntsek, mert olyan nehéz dönteni az életben. De édesanyámnak ez a mondata, ez tényleg sorsfordító volt, mert bátorságot kaptam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jó, én vágyom erre, úgy érzem, hogy a jó Istennek is ez a vágya velem, akkor csináljuk. És az volt a csodálatos, hogy az ott kimondott igen, az mind máig elkísér. Nem próbaidőre léptem be, hanem úgy, hogy akkor ezt csináljuk végig. És ahogy haladtam előre az úton, egyre inkább csak megerősödhettem abban, hogy igen, az Isten tényleg ide hív, nagyon konkrét, nagyon egyértelmű jelekkel jelezte, és folyamatosan visszacsatol, hogy merre van az irány. Szokták mondani, hogy a szerzetesi hivatásnak vannak jelei, ezt az elején nem értettem, hogy ez mi, és ez hogy, és próbáltam foggatni a szerzeteseket, hogy ez mégis hogy van, hogy rájöjjek, hogy nekem amúgy nincs hivatásom. De felfedezhettem aztán később, hogy ez hogyan működik. És akkor így a jelre visszacsatolva, ugye minket szalézi nővéreket úgy is hívnak, hogy segítő Szűz Mária leányai. Említettem a kegyhelyet, hogy a szűzanyához kiáltottam. Utólag tudtam meg, hogy ez a kegyhely a segítő Szűz Mária templom volt. Úgyhogy számomra akkor esett le, hogy a szűzanyától ajándékba kaptam a hivatásomat, és Jézus kaptam ajándékba, hogy mellette köteleződjek el egész életemre.
Az nagyon megragadott, amit az édesanyád mondott, hogy a szabad akaratodat nem hagyhatod a jó Istenre. Én is úgy képzelem, hogy az a legjobb, hogyha az ember a teljes életét úgy átadja a jó Istennek, és az ő tenyerénre ül, és azt mondja, hogy akkor Istenem, tégy velem, amit akarsz. De ez jó gondolat, hogy igen, igen, csak nekem ne kell hoznom azt a döntést mindig, hogy valóban ott legyek, és ne is jöjjek le róla, mindent át tudjak adni neki.
Hát meg újra, meg újra, meg újra. Azt hiszem, ez sok kicsi igenből összetett, nagy igen. Meg hát a jó Isten ismer bennünket, tehát tudja, hogy szükségünk van arra, hogy éreztesse a közelségét, hogy éreztesse azt, hogy velünk van, hogy erőt ad. Amikor nagyobb kihívás van, akkor elküldje a kellő embereket, akiken keresztül tud szólni, és meg is adja azokat a szükséges és kellő nehézségeket, amiben tudunk növekedni, és megengedi, hogy elessünk. Azt hiszem, hogy tényleg a mennyei atya a legnagyobb nevelő. Azt hiszem, a jó nevelő az engedi, hogy elessünk, mert igaz, hogy végig ott áll mellettünk, amikor el is esünk, és tartja a kezét, hogy belekapaszkodva fölálljunk, de nem csinálja meg helyettünk. És Isten, ha meg is engedi, a nehézséget meg az elesést ott van, hogy utána együtt álljunk föl, és sose hagy cserbe, és megengedi, hogy újra próbáljuk, ha elestünk, akkor fölálljunk, végtelen megbocsátásával vesz körül, és ezt mindenki felé akarja és vágya közvetíteni, hogy ne féljünk vele haladni az úton. Amikor meg nagyon nehéz, akkor úgyis a karjaiba vesz.
Van egy hatalmas erőd, igen, egy belső erőd, amit még szerintem a rádióhallgatóink is éreznek.
De ez nem az enyém, ha van.
Igen, igen.
Ez az övé, Jézusé.
Igen, és hogy te ezt hogy szoktad, hogy lehet erősíteni? Ti nővérek, illetve a szalézi
rendben is meg. Hogy néz ki a lelkijegyzés, hogy kézzelfogható legyen a lehetőség. Én azt hiszem, hogy az embernek a lelki élete, a keresztény lelki élete, az kapcsolat. Én nem azért lettem szerzetes, hogy vallásosabban éljem meg a vallás gyakorlataimat, hanem mert az Isten, a hit, az az Istennel való személyes kapcsolat, ami nem kér kevesebb energiát, mint bármelyik más élő személlyel való kapcsolat. Tehát ahogy a barátság, ahogy a párkapcsolat, ahogy a házasság, ahogy a gyerekekkel való kapcsolat, időt és energiát kér és vágyik, ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. Igazából az összes kihívás megtalálható az Istennel való kapcsolatban, mint ami a bármelyik emberi kapcsolatban, és azt hiszem, csak nem merjük kimondani. Az emberi kapcsolatokban elmerjük fogadni előbb-utóbb, hogy van konfliktus. De az Istennel való kapcsolatban nem vállaljuk föl, hogy lehet konfliktus, pedig igenis lehet, és az Istennel is lehet haragudni, remélem ezzel senkit nem botránkoztatok meg, de lehet rá haragudni, a legfontosabb csak az, hogy ne engedjem el közbe a kezét, hogy beszéljük meg, hogy próbáljam meg, merjem kimondani, és tudom, hogy ez nem olyan, hogy rögtön fejes lehet ugrani, mint ahogy, ha egy barátság fejlődését nézem, nem mondom el rögtön azt, ami nekem a legfontosabb, ahhoz kell a bizalom, ahhoz kell egy befogadottság, elfogadottság érzés, hogy szeretve vagyok. És az Isten a legudvariasabb, a leggyöngédebb személy, aki persze tud végtelenül hatalmas is lenni, ha kell, és hallatja a hangját, de ő ott fog állni az ajtóban, és kopogtat mindvégig, amíg mi nem nyitunk ajtót, ő nem fog ránk törni. Hát olyan tiszteletben tartja a szabad akaratunkat, hogy szokták mondani, hogy a szívünknek a kapuját csak belülről mi tudjuk kinyitni, és az Isten ott van és zörget, és ajánlja a szeretetét, az irgalmát, a barátságát, a megbocsátását, de erre csak mi magunk tudunk válaszolni. Na most ez a lelki edzés az lényegében erről szól, hogy hogyan ápolom ezt a személyes kapcsolatot az Istennel. Nyilván ehhez hozzátartoznak a közösségi imádságok is, tehát az imádság, mint olyan, ha lelki edzésről beszélek, akkor annak az egész fogalmát kéne talán újra értelmezni, hogy mégis ott mi történik. Tehát az imádság az nem más, mint tényleg párbeszéd, beszélgetés Istennel, beszélgetés, ahogy az ember előre halad, egyre jobban megtapasztalva valakivel, aki végtelenül szeret, aki feltétel nélkül szeret, aki előtt lehetek önmagam, aki annyira szeret, hogy a szeretete leolvasztja a maszkokat rólam, és onnantól kezdve lehetek teljesen én, ahol nem kell önvédelmi falakat húznom, ahol föltárhatom a sebeimet, ahol engedhetem, hogy ő azt érintse, és ő hozzányúljon, és gyógyítsa azokat. És ahogy az imádságban az ember egyre bátrabban mer oda helyezkedni, hogy igen, hiszem, hogy Istenem itt vagy, hogy jelen vagy, hogy szeretsz engem, akkor én itt szeretnék számodra is jelen lenni. Szeretném eléd hozni ezt, szeretném eléd hozni azt, az embereket, akik számomra fontosak. Talán egyszerűbb ezt az egészet úgy elkezdeni, mert nem egyszerű föltárni rögtön, hogy mi van belül. Csomószor lehet az, hogy kényelmetlen számomra az Isten előtt föltárni, hogy fúj, nekem ilyen sebeim vannak, vagy hogy itt ezt itt nem jól éltem meg ebben a kapcsolatban, vagy igen, tudom, hogy ez itt egy elrontott lépés volt, és most ezt vállaljam föl, de mi van akkor, ha itt engem ő elítél, ha ellök, ha... És jönnek ugye elő azok az emberi tapasztalatok, amit az élet során kaptunk, mert az Istenről alkotott képünket azt első körben az emberi kapcsolódásainkból tudjuk vetíteni. Utána később, hogy az ember személyesen is megtapasztalja Isten jelenlétét, abból bontakozik ki, hogy ő valójában nagyon sokszor nem is olyan, mint aminek gondoljuk. És akkor oldódnak a félelmek, hogy elmerjek mondani neki olyat, ami fáj. Így tud föloldódni esetleg egy-egy gát, hogy ja, a szentgyónás az nem arról szól, hogy akkor most elmondom a bűneimet csupán, és akkor lehet, hogy megítélnek vagy sem, hanem arról szól, hogy felismerem, hogy itt van valaki, aki végtelenül szeret, és csak be akar gyógyítani, és nyújtja az orvosságot, és csak annyi kell, hogy én elfogadjam. És itt ez már egy újabb dimenzió, hogy akkor hogyan van jelen az Isten? És azt hiszem, hogy itt egyébként Jézus személy az egyetlen, aki igazán tényleg útigazság életként tud vezetni bennünket, mert annyi mindent lehet hallani a világban. De Krisztus azzal, hogy eljött a világba, és elmondta, hogy hogyan szeret a mennyei atya, onnantól kezdve nekünk stabil útunk van felé. És ha az ő nyomába lépünk, hogy elfogadjuk az ő kinyújtott kezét, ami annyit mond mindenkinek, hogy gyere, kövess engem, szeretném a barátságomat neked adni, itt vagyok minden nap, hogy odaadjam magam neked, még hozzád képest is törékenyebb leszek, hogy az oltári szentségben kenyérként tápláljalak. Egy egészen más Isten arcot fog nyújtani, amiben azt hiszem egy idő után mi sem félünk törékenyek lenni, mert az ember végtelenül törékeny, rengeteg sebet hordoz szerintem mindenki, és onnantól kezdve, hogy az ember megérzi azt, hogy ezek a sebek nem elutasítottak, hanem végtelenül szeretettek annyira, hogy valaki meghalljon érte, akkor onnantól kezdve valahogy az ember bátrabban mer ez elé az Isten elé állni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk az indulásod, az ideérkezésed és az azóta eltelt időszak történéseit, illetve ezeket a lelki gondolatokat épülésünkre szolgált.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
Kedves hallgatóink! Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hogy házamba térj, egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem tér, meg könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá véred. Ruhádnak szélét érintem én. Élet és béke a sebem helyén. Tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szél, szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, fájó sebemet gyógyítsd, mentsd meg a lelkem.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szerintem az Úristen nem haragszik azért ránk, hogyha mézzel kedveskedünk, vagy körítünk, mert ez is az ő teremtménye, és úgy próbáljuk az evangéliumot továbbadni.
Eléd jövök mindenható, lehet rám életed.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A méhészkedést az Istentől kapott mandátum betöltéseként végzi, hittel és örömmel a Sohan család. Apa és fia, mindketten Lászlók, a családjukban tovább örökített mesterségről, fortélyokról és közös hitükről szólnak Győri Gábor Dávid mikrofonja előtt. Hallgassák őket szeretettel mai műsorunkban.
Sohan Lászlóval beszélgetünk itt a műsorban most, apával és fiával. Nemrég tértünk vissza, kint a méhészetben jártunk, megnéztük a kaptárakat, minden rendben van-e, hogy vannak a méh családok, és most itt leültünk az asztal köré az otthonukba, és beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent számukra ez a most már több nemzedéken keresztül apáról fiúra szálló hagyomány, a méhészkedésnek a hagyománya, és mi az, amit egymástól tanultak ebben, és mi az, amit átélnek, kapnak naponként ebben a különleges munkában, hivatásban. Úgyhogy így köszöntelek benneteket itt a műsorunkban, és örülök, hogy elfogadtátok ezt a felkérést. Honnan ered a családból a méhészkedésnek a hagyománya?
Üdvözlöm a hallgatókat, Sohan László vagyok, az idősebbik, és ha visszatekintek, a nagyapámat láttam legelőször a családi méhesben, ős a gárdon, 1970-es évek végén, utána pedig édesapám folytatta, illetve közösen csinálták, vándoroltak is kerekegyházára, Alföld közepére, Akácra, oda is levittek egyszer magukkal, és személyesen én a méhek életét figyeltem meg, ahogy járnak a kaptárba, ahogy indul az élet, és ez ragadott meg, és 1984-85-ben lett két családom, és onnan indul a saját méhészet.
Fontos ez a gyerekkori érintettségi élményszerzés, hogy az ember érintetté válik, megérzi ennek az ízét, ennek a dolognak?
Kisgyerek koromban nekem, mivel Ősegárdon egy kis faluban, délnográdi kis falu, Szívenem evangélikus faluban nőttem fel, ott közel a természethez éltek az emberek, ma már nem úgy van. Akkor még nem volt Facebook, nem volt tévé, sem nagyon, csak nagyon ritkán, és a természetes dolgot szerettem meg. Kezdve a teheneket, a nyulakat, ami a háztáji körül volt, csodáltam Istennek a torrentett állatait, de mégis a méhek ragadtak meg a legjobban, ahogy védekeznek, ahogy támadnak, lehet, hogy furcsa ezt hallani, de hogy őrzik a családjukat az idegenek ellen. A mai fiatal családok sokat tanulhatnának a méhektől, hogyha ezt figyelnének, és tényleg, ahogy megteremtette Isten őket, azt végzik. Amikor dolgozni kell, akkor szakadási dolgoznak, úgy mondjuk méhészek, hogy megszakadnak a munkában, nyáron akázban, hordásban, a nektár begyűjtésébe, télen a terelésbe, tehát mindenkor készek feláldozni a család védelmébe az életüket, és ezt nem kimérik magukat, tehát ahogy meg vannak teremtve. Ugye ez már lenyűgözött, tehát órákig néztem a kaptárakat, hogy kibe jönnek a méhek, hozzák a virágport be a kosarukba a lábuk kosarán, és hát még az is tetszett, amikor meghajtottak egy párszor, de a szórások már nem annyira, de hát ez vele jár. Ha nem szúrnának, akkor mindenki méhészkedne, és nem tudnánk eladni mézet.
Igen. Az ifjabbik Lacihoz fordulok közben, te már következő generációban vagy. Téged mi vonzott ebbe a szakmába, ebbe a hivatásba?
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én is, Füson László vagyok. Igazából engem is a méhek szeretete vonzott legjobban, maga a kaptár illata, amit az anyja bocsát ki egy jellegzetes illatot, azt méhészek nem érezzük, de maga azt a viasz, a méz, a virágpor, ezeknek a jellegzetes illata fantasztikus, nagyon megfogott, és maga az, hogy családot lehet bővíteni, hogy lehet, mit lehet. Édesapámtól sokat tanultam, meg nagyapám is segített egy-két dologban, ez engem így nagyon megfogott.
Van-e ilyen specifikus első emlék?
Amikor a akácon a mézes keret nagyon meg van rakva, méhészek azt mondjuk, hogy hizlat, nagy tömbös keret, és súlya van, azért az így megfogott nagyon engem. Láttam, hogy mennyi mézet tudnak begyűjteni a méhek igazából. Ezt nem lehet így megmondani, ezt látni kell. Gyönyörű látvány.
Vagy úgy érzem a szavaitokból, hogy van annak jelentősége, hogy amikor azt mondom, hogy az én első méh családom, vagy az első méh családjaim. Szóval, hogy ahol az ember így berekez, hogy mit jelent a méhész számára, hogy az enyém a méh család?
A tulajdonjogot idézőjelbe, amikor másnak megy segíteni, akkor lehet úgy mondani, mint a béres, oda megy és dolgozik napszámé. Amikor már saját tudom méhészet, akkor már egészen másképp koncentrálódnak a kiadások meg a bevételek, mert a szeretet mellett ennyi méh családdal a haszon miatt is termelünk, és nagyon tetszik az, hogy jó minőségű mézet tudunk eladni a ismerőseinknek, vagy a nem ismerőseinknek. Én így élzem meg a sajátot. Ugyanakkor a nagyobb állománynál, ha gond van, ami többször is volt gond, akkor nagyobb a veszteség is. Hát ezzel együtt az emberben, ha szeretet megvan a méhek irányába, Istenről nem beszéltünk, de onnan indul az egész, hogy Istennek engedve, és ahogy mondja a Ószövetségben, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és az állatvilágot is rábízta az emberre, így tud jóság felkodni, és a fiammal járunk együtt iskolákba, oldákba tartani méhész bemutatót, meg külön méhész kóstolót. Mindig leviszük az evangéliumot, idézőjelbe csempészve a Istenre, a teremtőre helyezzük a hangsúlyt, hogy Isten egyik legáldottabb állata a méhecske, és azon belül is, hogy három faj van benne, fantasztikus, hogy van királynő, vannak fiú méhek és dolgozó méhek, és hogy hogyan, és megdöbbent, hogy az óvodásokat és meg kisiskolásokat is teljesen lekötik, nagyon tudnak figyelni, és nagyon nagy öröm sokszor ebben a keserűnek mondott világban édes mézzel kóstoltatni az embereket, ez külön öröm nekik is. Most voltunk kint, tapasztaltad te is, hogy egész más a valóságban ott lenni a méheknél, meg megnézni egy filmet róluk.
Mégis átélted akkor azt te is, hogy van egy ilyen mandátumod, ez a teremtésben kapott mandátum, hogy enyémek a méh családok, rám vannak bízva, az én felelősségem, hogy mi történik velük, hogy szaporodnak, hogy hordják a nektárt, és a többi, és a többi, és a döntés is a te kezedben van. Tehát, hogy valamit az ember ebből a felelősségből, a súlyából, meg az örömeiből is átél, amikor elkezd méhészkedni, akár fiatal fejjel, ha jól értem.
Hát a súlyát nagyon át tudjuk érezni, meg a tulajdon, de én 81-ben tértem meg Isten kegyelméből, és pont az édesapád volt lenne akkor lelkész Harosberényben, és muszáj erre kitérnem, hogy onnan tudom felelősséggel gondozni. Isten tulajdona minden, az egész teremtett világ. Én csak gyarló haszon élvezője vagyok ezeknek a dolgoknak, viszont azt is látom, muszáj arról beszélni, hogy a bízunk Istenbe, végezzük a dolgunkat, ahogy az őseink, hogy reggel szántóvető emberek Jézus nevében, és hála Istennek, amikor végeztek a vetéssel meg az aratással, hogy méhészekre ugyanúgy el. Viszont az ellenségről nem beszélünk, aki lépten nyomon meg akar torpedozni, bele akar vinni a rossz dolgokba, a mai világba. Ember nagyon akarja magának a méh állományt, és belemegy egy olyan rossz hitelbe, amit nem kellene felvenni. Tehát van, aki ellenünk dolgozik, de ha Istenre figyelünk, akkor valóban megelégedéssel és hálával tudunk termelni. Független attól, hogy mennyi a termés. A kereskedőknek az más a dolguk, más a termelőknek. tavalyi esztendőt muszáj megemlíteni, bőség volt, Isten gazdagon megáldotta a termésünket. Ennek az öröme, ez felfoghatatlan így, amikor az ember munkálkodik, akár lelki értelemben is párhuzamot vonhatunk azzal, hogy a lelki munkások munkálkodnak. Mi a mélyeknél is így munkálkodunk, és akkor tudunk jó minőségű mézet termelni. Ráadásul tudunk adni a kedvezményeknek.
Értünket én lelkem, miért csüngetsz én bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Miért csüngetsz én lelkem? Miért csüngetsz én bennem? Miért aggódsz én bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjait elfutnak. Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én bennem?
Vendégeink Sohan László és fia, ifjabb Sohan László méhészek, akikkel Győri Gábor Dávid beszélget.
A fiatalabb Lacihoz fordulok. Meséltél arról korábbi beszélgetésünk, hogy te hogy kezdted ezt el. Talán egy ilyen ballagási ajándék volt az első néhány méh család, és hogy mit tanultál meg ott az első történetből, mert azért szó volt már erről, hogy hát ez nem mindig ilyen könnyű út, hanem bizony sokszor buktatókkal teli. Hogy volt ez a te életedben?
Igen, középiskolában eldollaktam, és én szüleimtől kaptam 5 méh családot, és szépen fejlesztettem fel az állományomat, és 50 családig eljutottam, és egyszer csak napraforgón voltak a méhek, és így szép lassan lenullázódott az állományom. Vegyszerektől hozták, hogy kaptak ilyen mindenféle peremesztetés akciókat, és lefújták a napraforgót, és a rovarok nagyon kárt tett, és nagy veszteségért ilyen szempontból minket jó pár évvel ezelőtt, de hála Istennek az állomány megvan mai napig. Vannak nehézségek, de Isten mindig megsegít minket ilyenkor.
Hogy áll talpra egy fiatal méhész egy ilyen abszolút demoralizáló helyzetben?
Imádkoztunk Istenhez, mert ez egy nagy veszteség volt, és sok lépet meg kellett menteni, tönkre is mentek párral, nem sok családunk maradt, de hát újra kezdtük, hittel, reménnyel, másképp nem lehet.
Itt ugye a tanítványság az egyik téma, ami kapcsán megkerestelek benneteket, hogy mit jelent az, hogy az ember valakitől átvesz valamit, valakit követ egy úton, és ez a méhészetben is azt látom, meg a ti családotokban is azt látom, hogy ez így működik. Mi az, amit te így az édesapádtól láttál, vagy a családi hagyományból kaptál a méhészetben, ami olyan, amit mondjuk nem lehet a szakkönyvekből, vagy a YouTube-ról megtanulni, vagy más ilyen divatos forrásokban?
Hát szerintem egy jó rendszert, ami ki van alakítva, és minden méhész más rendszerben méhészkedik, és egy adott rendszerben sok mindent lehet tanulni. Tehát egy, ahogy most beszéltünk egy kis szakmai dologról, nagy keret, fél keret, vagy hízlat rendszerben, ezt jó átvenni. Tehát azok a trükkök, a fortélyok, ezeket meg lehet sajátítani gyakorlatban kint, ott kell lenni. Ez így nagyon megfogott engem, és ezért alakítottam ki én is az én rendszeremet.
Előfordul-e az, hogy az idősebb tanul a fiatalatól ebben a szakmában?
Napokként előfordul, én mindig magasra rakom a lécet szakmailag is, meg a munkában, és sokszor látom a fiamat, hogy jobban beosztja az időt, kevesebb munkát végezel, de precízebben is neki van igaza. Tehát én keresett kiegészítésért nagyobb állománnyal kezdtem dolgozni, erre vettem fel hitelt is, amit nem kellett volna, mert utólag azt hittem, hogy ez így jó lesz, és akkor lesz egy jó normális egzisztencia, nem, Isten nem engedte. Sokkal kevesebbel kell, de most már világosan látom termelni, dolgozni. Ha főállású méhész lennék, akkor rendben van, de így munkahely mellett megvannak a korlátok is. Mi az első Isten idehívott szolgálatra a jelenlegi munkahelyemre a Fóti Kántor képzőben, és mellette a méhészet, az csak egy regenerálódás, meg keresett kiegészítés lehet. De az arányokat megtartva, hát a fiamtól meg a lendületet, tehát nekiállunk éjszaka vándorolni, hát az egyedül nem megy a vándorlás, azt tudni kell, hogy méhészek azért vándorolnak, hogy minél több hasznuk legyen, használják jobban a családokat, és többfajta mézet termeljenek. És az összefogással, a baráti csapatról, sok fiatal barátja van, aki sokkal könnyebb az egész, hogyha összefogunk és együtt vándorolunk, és nagyon jól együtt tudunk működni, egymáson segíteni. És az külön ajándék, hogy hívő fiatalokkal. Mai világon nem természetes, nagyon nehéz munkáról találni egyébként a méhészetben.
Tehát ez a vándorlás csak azért, hogy esetleg a kevésbé szakértők is értsék, ez az, amikor ilyen virágzási időkben éjszaka fölpakoljátok egy nagy konténerben a családokat, és akkor egyik helyről a másikra átviszitek, akkor aznap ott gyűjtenek, és akkor a következő éjszaka megint egy másik helyre adott esetben. Tehát, hogy ott intenzív, gyors költöztetése egyik helyről a másikra a családoknak azért, hogy minél több helyen tudják begyűjteni az alapanyagot, a muníciót.
Csak nem egy napra, hanem 2-3 hétre vannak a új vándorhelyen. Tehát amíg virágzik a kultúrnövény.
És akkor ebben fontos az összefogás, meg az együttmunka, meg a jó szervezettség, meg ilyesmi.
A Biblia egyébként a családi vállalkozásokról beszél. Nagyon sok ószövetségi történet van, ahogy a családban működik igazán. Hát a méhészet, de azt kimondottan a családban tud együtt összefogni, dolgozni, pergetni, vándorolni. Az asszonyok segítenek a fedelezésben, mi pergetjük, hozzuk, visszük a mézes fiókokat, nem megy másképpen. Olyan nehéz terep gyakorolni, vannak kudarcos évek, kudarcos esetek a méhekkel, ahogy a fiam is mondta, hogy elment neki, 50 családból csak pár családja maradt, de mégis annyira megszerette a szakmát, meg a méheket, hogy tudott újrakezdeni, és Isten segítségével, ha kell, még a falun is átugrok, ahogy az ige mondja, ez tényleg erősít. Tehát az volt az előső kérdés, hogy a fiamtól én mit tanulhatok, és olyan ige, pontosan nem fogom idézni, ami élete során többször szólt, hogy ember, megmondtam neked, hogy milyen jó, csak élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Istenedre szembe. Ezeket, ha meglátjuk a méhészetbe, a saját életünkbe, akkor jól működik minden is. Ha jönnek a kudarcok, jönnek a hamis vádak, vagy bármilyen nehézség jön, Isten talpra állít, csak kellenek ezek, hát a 10 parancsolatot is 10 csapás előzi meg. Tehát ez hozzá tartozik az, hogy a hitünk megedződjön, és jó erről bizonságot tenni.
Mik a legnagyobb kihívások ma egy méhész számára? Kérdezem az ifjabb Lacit.
A vándorlások az egy kihívás azért fölkészíteni a családokat az évről évre, szinten tartani az állományt, és vándorolni a méhekkel azért sok nehézséggel jár, elakadás, defekt, bármi, és a méheket azért vinni kell, tehát nem lehet megállni egyik percről másikra, tehát szervezettség sokan múlik, azért egy kihívás ez.
Mi az, ami kárpótol a nehézségekért, akkor az a másik oldala, hogy mi az, amit átélsz ebben, amiért érdemes ezt csinálni, vagy amiért ezt nem akarod abba hagyni?
Hát azért ez nagy büszkeség, így mondom, amikor a pergetőből látjuk, hogy elkezd szépen folyni a méz a teli keretekből, az üvegbe szépen látjuk a bőséget ilyenkor, ez kárpótol.
A mennyek ura, az egyetlen, titkolt bűneink élet. Isten fia, az egyszülött, mennek gyermekévé tett. A kereszten, ott látom, mitted, értem, én helyettem, fizette minden vétkem, megmentett így engem. Méltó Jézus, méltó, menj föl, zengi, hogy nincs hasonló. Minden kezemből élet.
folyamatosan beszélünk arról, hogy a bibliai háttér ott van, ahogy a ti életetekben ott van, hiszen a küzdelmeket is, meg a sikereket is így tudja az ember a helyére tenni. A bibliai hivatkozásban a méz az tényleg a gazdagságnak, meg az örömnek, meg a teljességnek az egyik szimbóluma. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ígéret földjét tejjel, mézzel folyó Kánaánként apostrofálja a Szentírást. Mi a kedvenc mézetek? Ezt még nem kérdeztem meg.
Nekem az akác, meg a dohány, de csak egyet szabad mondani, akkor maradok az akácnál.
Miért?
Az akác nem egy pollendús méz. A virágmézben sokkal több a vitamin, 30-40-nél több pollenje van, de az akác az íze miatt, meg a magyar aranynak nevezik, mert halványzöld a színe, halványsárgás, halványzöldes, fantasztikus íze, és nem mikrásodik meg, és csak Kárpát-medencében terem meg igazán, meg nyilván Kínába is, de mi ennek örülünk, hogy itt fölmegyünk éjszakra, Németországnál már nincsen, ha lemegyünk délebre, Szerbia déli részén, ott sincsen, akár keletre, nyugatra, tehát a Kárpát-medence egyik nagy kincsen. Hála az Úrnak, hogy a Tessedik Sámuel, evangélikus lelkész, úgy fogta meg a futóhomokot, hogy betelepítette egész Pestig a homokot akácfákkal, és most annak a áldásából termelünk idézőjelben, amit a lelkész előd megtett.
Nekem a kedvencem a napraforgó, most jelenleg is ott vannak a méhek, lenti ásákban. Jó testes és zamatos íze van, és sűrű méz. Finom nagyon. Én ezt szeretem legjobban.
Arról már beszéltünk, hogy mit tanultatok az ősöktől, mit tanultatok egymástól akár. Mire tanítják a méhek a méhészt?
Az élet védelmére és megbecsülni az életet. Mert ahogy látom, hogy ők mit tesznek, az elején már mondtam, és a türelemre, és amikor nehéz évek van, nem tudnak pergetni, akkor, ahogy a özvegy azt mondja a Bibliában, hogy nem fogy ki a olaj és a liszt nem fogy el. Tehát megelégedésre. Engem abszolút megelégedésre, és tudok örülni a kevésnek is, a soknak is. De ez nagyon fontos. Ma, amikor mindenki habzsolni akarja két kézzel az életet, akkor ma ezt meglátni, hogy micsoda ajándék az Istentől, és maga az, hogy a család együtt van egy közös munkába, a családok szanaszét húznak mindenki, már bocsánat, hogy ilyeneket is mondok, de azt látom, meg mozaik családok alakulnak ki, mi egy közös munkával össze tudunk fogni, és azért ezt nekik nem, mert előző kérdéshez hadd csatoljam vissza, hogy milyen nagy támogatás az, oké, hogy család, de hogy a feleségeink, az én feleségem is kezdettől együtt, ahogy összeházasodtunk, együtt méhészkedünk, mindenben támogat, a Lacit is a felesége, sőt, már közösen piacoznak, fantasztikus. Sok méhész ezért kesereg, hogy nem áll mellette a család, és nem tud működni, mert ez egy családi vállalkozás, akkor tud jól működni, ha ez mindenki oda rakja a magáit megfelelő időben. Legfiatalabb generációtól a legidősebb generáció, és nálunk mindenki képben van erről.
Beszéltünk arról is kint a kaptárok között, hogy hogy működik a családnak az önvédelmi mechanizmus rendszere, hogy védekeznek például a betolakodók ellen. Mesélj egy kicsit erről, Laci, és hogy mi az, amit ebből tanulhatunk.
Hát igen, ugye sok ellensége van a méhecskéknek, darazsak, mondjuk bármi legyek. Ugye a méhecske nagyon sokáig bírja a hőmérséklet 39-40 fokig is akár, de az ellenség, a darázs az ilyen 37-36 fokig bírja, és egy nagy szőlőfürdbe összejönnek, és a hőt termelnek a szárnyukkal, és ezáltal így megfullasztják igazából az áldozatot, a betolakadót, és jegységben vannak ugye nagyon, és ezáltal a betolakadó pusztul igazából, ha összefognak, mert rablás, bármi ellen védekeznek. Védik a kaptárt, ugye, egy egész nagy családról van szó, felfogadottan nagyon jó kis család védekeznek.
Lélekhangoló.
Beszéljünk még arról, bár itt közben szó esett erről, hogy mit jelent számotokra az, hogy keresztjén tanítványok is vagytok. Nem csak egyfajta szakmai tanítványságról beszélhetünk itt, hanem lelki örökségről is, amit átvettetek és tovább is adtok. Mit jelent számotokra keresztjénként tanítványnak lenni?
Igazából sok mindent, tehát én is kaptam édesapám melyiktől azt a hitet, és Istentől, a templomba járunk mindig. Mikás 6-18, azt hiszem, ugye ez nagyon megragadt, ugye adunk el tovább. Igen, ugye azt hogy mondja Isten, hogy ember, megmondtam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Kiskoromban volt egy újságában egy evangelizációs sorozat, kaptunk ígéslapokat, és ugye nem pont ezt kaptam, és ezt olvastam föl. Ott engem Istenem szólított. Járunk óvodába, iskolába, visszük a előadást, akár az evangéliumot is hirdetjük. Nagyon jó mondani ezeket.
Nagy megtiszteltetés és öröm beszélni az élő Úr Jézusról, és amikor a gazdagságról szó esett itt, azért az igazi nagy gazdagság az, hogy ismerjük az Úr Jézust, ez a személyes kapcsolat, és erről vallást tenni, mert mai világban többször kérdezik tőlem, amikor Istenre térek, vagy Jézusról kezdek beszélni, az Úr Jézusról, hogy akkor milyen vallású vagy minden, no, nem mondom, Krisztus követő, ez legyen az első. Ha követed Krisztust, akkor minden tud működni. Ha levesszük a tekintetünket, akkor nem, és a megtérés óta elsődleges feladatomnak tartom azt, hogy mindenkinek erről vallást tegyek. Isten milyen formát hoz elő? Nem tudom, sokszor akár egy beszélgetésbe, egy vadidegen, aki mézet akar menni tőlem, vagy egy pékségbe, vagy egy hentesbe, most nem akarok elkanyarodni, de tényleg, ahogy szóba jön Isten neve, akkor már tudunk róla beszélni, és ezt pedig úgy végezni, ez egy pluszba kaptuk ajándékba Istentől, hogy méhészkedhetünk megelégedéssel, és elsődlegesen nem felejtve az, hogy ki az Úr, és hogy üdvözített, és hogy mindenkinek ezt akarja adni. Ez becsomagolva különböző mézes dolgokba. Szerintem az Úristen nem haragszik azért ránk, hogyha mézzel kedveskedünk, vagy körítünk, mert ez is az ő teremtménye, és úgy próbáljuk az evangéliumot továbbadni. És azért a vége felé, vagy egy igét én is mondjak, hogy életemben többször szólt nekem is egy ige, a 91. Zsoltár, mindegyik szól, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, hanem a 91. Zsoltár első-második verszakát, vagy idézem, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik, az azt mondja az Úrnak, én oltalmam és várom, Istenem, ő benne bízom. És erre a bizalomra bátorítom a hallgatókat is, hogy bízzanak nem csak akkor, amikor nehéz, hanem ha jó, vagy ha nagyon jó megy az élet, vagy nagyon nehéz, mert Isten örök életet adott a benne hívőknek, és itt a földi életben segít, ott van, nem hagy magunkra, akármilyen nehéz helyzetek is alakulnak, és csak hálások lehetünk a mai korban, hogy béke van, nincs éhínség, bár lelki éhínség van, azt tapasztaljuk, de nagyon jól élünk.
Köszönöm szépen, és Isten áldását kívánom a generációról generációra átadott szolgálatban és hivatásban, a ti életetekre, a vezérigék mentén, tényleg tisztességgel, becsülettel dolgozva és átélve, hogy emberi a munka, isteni az áldás, és jó volt egy kicsit így bepillantást nyerni a hétköznapjaitokba, a munkátokba, az életetekbe. Isten áldjon benneteket!
Sokat lehet tanulni a méhektől, ahogy dolgoznak, ahogy védelmezik a családjukat. Tudtuk meg Sohan László és fia, ifjabb Sohan László méhészek szavaiból. Győri Gábor Dávid, az Evangélikus Rádió Misszió vezetője kérdezte őket generációk egymástól való tanulásáról, szakmájuk és Isten hitük megéléseiről. Ez a beszélgetés is megtalálható az Evangélikus Missziói Központ média felületein, honlapunk missio.lutheran.hu, YouTube csatornánk Evangélikus Missziói Központ néven található, a Spotify-on pedig lélekhangoló podcastként szerepel műsorunk. Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban a következő e-mail címre várjuk üzeneteiket: evmis@lutheran.hu. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!